Kedves testvérek, kedves gyülekezetek, akkor elkezdjük Allianz alkalmunkat, ez már a második alkalom, amikor folytatjuk a programunkat, mert ugye kaptunk ízelítőt, sőt nem csak ízelítőt, hanem komoly bekezdés volt itt, hogy játszottak a fiatalok nekünk, de most az egyes éneket keressük meg, és ezt közösen fogjuk énekelni, a jó videó így kezdődik, hogy jöjj itt, az időből dicsért. Akkor ezt keressük meg az egyes szám alatt, és akkor velünk együtt közösen énekeljük el. Ismerhetünk téged, nem kell keresnünk, mióta az Úr Jézus eljött ebbe a világba, azóta ő benne, ő általa megismerhetünk téged, az ő kegyelmével követhetünk őt, és ő benne téged. Köszönjük, hogy most is ezért lehetünk itt, hogy megnyissuk a szívünket, ahogy énekeltük, mintha egy kapu volna, és behívjunk, befogadjunk téged a mi életünkbe. Köszönjük, hogy amikor ezt megtesszük, megtapasztalhatjuk, hogy te is közel vagy hozzánk, és hogy a te szándékaid jók, ígéreteid kedvesek számunkra, hogy életünket át tudod formálni ezekben a találkozásokban. Kérünk így áldjad a mai alkalmunkat, dicséretünket, ige hallgatásunkat, ige hirdetésünket, veled és egymással való közösségünket, imádságainkat várunk rád, és ígéreteidért magasztalunk téged. Kérünk, hogy hallgass meg a tőled tanult szavakat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fogunk énekelni újra egy közös éneket az első két versszakával. Vagy a sírek is lesz ez? Igen, tehát a második. Igen, tehát a második számmal található éneket az első két versszakát keressük meg. De mielőtt elkezdünk énekelni, akkor annyit szeretnék elmondani, hogy folytatódik a Allianz programunk, a Szövetség nevű programunk. és már hallottunk vasárnap sok mindenről, mert még ezután is fogunk hallani ma. Hullegyenik ő lesz az első igehirdetőnk, és ma arról fogunk hallani, hogy fókuszban a megváltás és a megváltó, tehát hogy miért fontos az, hogy hitünk megismerni az Úr Jézust, és hogy ne tévessze soha szem elől, erről fogunk hallani, de bővebben reméljük, és akkor utána majd a másik szolgálat következik, de most akkor énekeljük el a második ének első két verszakát, és akkor utána következzen a kérdéket is.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, ami az első igehirdetésnek az alapigéje, és amit megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 12. versében, a következőképpen. Kérem, hogy felállva hallgassuk az igét. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 12. verset olvasom. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ennek az idei Allianz imahétnek a missziói parancsa mottója, és azt hiszem, hogy a jelenlévő testvérek közül majdnem mindenki ott volt a vasárnapi nyitó alkalmon, ahol ezt a missziói parancsot, ezt elég alaposan körbejártuk. Emlékszünk rá, ugye, hogy hangzik a missziói parancs? Jézus azt mondja, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ugye ez az ige, az a parancs, ami elénk került azon a bizonyos első alkalmon, amivel kapcsolatban azt helyezte Isten a szívünkre, hogy amikor parancsot kap valaki, akkor arra mi az egyetlen helyes válasz? Hogy igenis, igen, hogy komolyan veszem és beleállok. Na, hogyha visszagondolunk a Biblia ismereti dolgainkra, hogy a tanítványok ugye hogyan reagáltak ennek a parancsnak a teljesítésére. Amikor Isten szent lelke megérkezett, és kiáradta az apostolokra, akkor ők mit csináltak akkor közvetlenül? Várom a választ. Kiáradt Isten szent lelke a tanítványokra, akkor ők mit csináltak? Dicsőítették az Istent, megteltek szent lélekkel, és mit csináltak? Indultak, léptek, kimentek abból a házból, amelyben voltak, nem egyszerűen a falakon belül maradtak, és ott dicsőítették az Istent, hanem kiléptek, és kint a főtéren, Jeruzsálem főterén elkezdtek beszélni arról, ami éppen akkor történik. Ugye az, ami akkor történt pünköstkor, voltak különböző jelek, mint a földrengés történt volna, meg szélzúgás, meg lángnyelvek. Nyilván rengeteg ember összecsődült, és elkezdett érdeklődni, hogy vajon mi történhetett, és akkor ők felismerték ezt a helyzetet, hogy az Isten itt most készített egy lehetőséget arra, hogy ők elmondják azt, hogy mi történik valójában, és akkor elkezdték hirdetni az evangéliumot. Mit jelentett az, hogy hirdették az evangéliumot? Kiről beszéltek? Jézus Krisztusról. Arról a Jézus Krisztusról, akit, mit mondott Péter az ige hirdetésében? Akit ti keresztre feszítettetek, a pogányok keze által keresztre feszítettétek, pedig ő az Istentől küldött messiás, de az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, és mi az ő nevét hirdetjük most, és aki ő benne hisz, az bűnbocsánatot nyer. És mi történt akkor, amikor ez az ige hirdetés akkor ott hangzott, Jeruzsálem központjában? Mi történt? Nagyon sok ember szívét megérintette ez az evangélium, és azt értették meg, hogy nekünk szükségünk van arra, amit Jézus Krisztus hozott ennek a világnak. Megértették azt, hogy milyen súlyos bűnöket követtek el, és hogy egyedüli reménységük az, hogyha bocsánatot nyernek az Istentől Jézus Krisztus által, és ugye ezt hogy tehették meg, hogy megvallották a bűnöket, megtértek, és utána megkeresztelkedtek. És akkor létrejött az első gyülekezet. Tehát, ugye missziói parancsot megkapták a tanítványok, amikor megérkezett a Szentlélek, és megértették, hogy most van itt az idő, hogy lépni kell, akkor léptek, és akkor ott azoknak, akiket az Isten odahozott eléjük, különböző országokból, nemzetekből való istenfélő zsidókat tulajdonképpen, azoknak hirdették tisztán az evangéliumot, mellébeszélés nélkül beszéltek a bűnről, meg hogy mit követtek el azok az emberek, és azok az emberek akkor megtértek, megkeresztelkedtek, és változás indult el, nem csak az ő életükben, hanem gyakorlatilag akkor kezdődött el a gyülekezet története is. Na, hogyan folytatódott utána a történet? Mire emlékszünk az abcselből? Mi volt a következő nagy missziós lépése a tanítványoknak? Hogyan indult el igazából ezek után a misszió? Házanként jöttek össze, megmentek a templomba is, ott is dicsőítették az Istent, és házanként megtörték a kenyeret, ahol ugye az Úr testének és vérének közösségében voltak. Utána mi történt? Ha van előttünk Biblia, akkor az az ige, amit felolvastam igehirdetési alapigeként, az a 4. fejezet 12. verse egy nagyobb történetből kiragadott egyetlen, igaz, legfontosabb mondat. Melyik ez a történet, amiből ki van ragadva? Nem hallom? Melyik ez a történet? Péter és János a nagy tanács előtt, de miért kerülnek ők a nagy tanács elé? Mert meggyógyítottak egy sántát. Na most lehet, hogy nem úgy gondolunk erre a történetre, hogy hú, hát ez itt egy nagy missziós lehetőség. Mert hát mi a nagy misszió? Hát amikor Pál apostol elindul, és bejárja a fél világot, és három missziós útja van, és ott egészen komoly koncepciója van meg, hány ember ott a különböző városokban. Mi nagyon sokszor így gondolunk a misszióra, hogy az ezt jelenti. De mielőtt még Isten Pál apostolon keresztül majd úgy elkezd munkálkodni, előtte például Péteren és Jánoson keresztül már elkezdi az ő szolgálatát, elkezdi elérni az embereket. Na ebben a Sánta meggyógyításában mi a missziós vetület? Megy Péter és János a templomba. Ők úgy mennek oda, hogy mennek imádkozni. Tehát nincs bennük az, hogy mi most akkor konkrétan milyen missziót fogunk itt csinálni a templomban, vagy a templomhoz vezető úton. Ők mennek a templomba Isten tiszteletre, de amikor a templom kapuban összetalálkoznak ezzel a Sánta emberrel, és ez a Sánta ember megszólítja őket, és alamizsnát kér, akkor ők megállnak, ránéznek, és ott ők nem csak azt az embert látják, hanem kapnak az Istentől egy látást. Mégpedig azt, hogy annak a szerencsétlennek, aki ott van a templom kapuban, nem az a legnagyobb baja, hogy Sánta, és nem az a legnagyobb baja, hogy koldulásra van kényszerítve az élete. És azt is látják, hogy az, hogy ő itt kap alamizsnát, az igazából arra jó, hogy fenntartsa az ő nyomorult állapotát. Arra elég, ha oda dobják neki az alamizsnát. De valódi segítséget neki az alamizsna nem jelent. Ennek az embernek az jelenteni az igazi segítséget, ha az Úr Jézus belenyúlna az életébe, és megszabadítaná őt abból a nyomorúságból, amiben benne van. Amit konkrétan egy testi nyomorúság, mert ugye a szabadulás az nem csak lelki nyomorúságot, a bűnből való szabadulást, hanem sokszor testi nyomorúságból való szabadulást is jelenthet. És Péter és János úgy állnak ott, hogy ezt a látást kapják meg az Istentől. És amikor ezt megkapják, akkor azt is tudják, hogy ők ennek a Jézus Krisztusnak a tanítványai, apostolai, küldöttei. Ők azt a feladatot kapták Jézustól, azt a parancsot kapták Jézustól, hogy az embereknek róla tegyenek bizonyságot, és az ő nevében cselekedjenek. És amikor ott állnak a Sánta előtt, akkor azt látják meg, hogy ez itt most egy ilyen helyzet. Ide hozott az Isten elénk egy embert, és ennek az embernek az életében szabadulást akar elvégezni, de ezt csak ő tudja elvégezni. És akkor ezért mondják azt, hogy Názáreti Jézus Krisztus nevében, ugye itt a harmadik fejezetben olvassuk, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked, a Názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel és járj. És aztán, amikor ez az ember meggyógyul, akkor mi történik ezzel az emberrel? Fölpattan, és elkezd ugrálni, táncolni, dicséri az Istent. És erre mindenki fölfigyel. És akkor mi a második dolog, amit Péter és János meglát ezen a helyen? Hogy itt nyitotta ki a lehetőséget az Isten arra, hogy bizonyságot tegyenek az összes többi embernek, aki ott van a templomban, arról, hogy itt Jézus Krisztus cselekedett. És ha elolvassuk ezt a fejezetet, hadd adjam házi feladatként a testvéreknek azt, hogy olvassák el ezt a fejezetet, mert érdemes azt is elolvasni, hogy mi mindenről beszélt Péter és János, meg azt is, hogy mi minden történt ott velük, akkor nagyon fontos dolgokat láthatunk meg ebből a történetből. Mégpedig az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy elkezdett Péter és János beszélni Krisztusról, és arról, hogy Jézus az, megint csak, akit ti megfeszítettetek, de akit Isten feltámasztott, és az a Krisztus, aki feltámadt élő Úr, az ma is cselekszik, és ti, amit most láttatok, az annak a tanúbizonysága, hogy Jézus Krisztus mire képes, hogy egyedül is szabadító, hogy rajta kívül nincsen más szabadító. És akkor a negyedik fejezetből szeretném felolvasni azt a részt, ami a kijelölt ige versünk előtti rész, hogy így egyben lássuk a történetet, és ennek kapcsán szeretnék majd néhány kérdést feltenni a testvéreknek. Ami alapján én azt gondolom, hogy az Isten most megszólíthat bennünket. Az 5. verstől olvasom. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egyenesen, egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor ezt a két apostolt számon kéri a nagy tanács, hogy milyen alapon merészelő gyógyítani, akkor kristálytisztán és világosan a hitükről tesznek bizonyságot. És testvérek, engem az ütött szívem most ennek az igének a kapcsán, hogy azt a kérdést kell feltennem, hogy te tudod azt, amit az apostolok tudtak? Te személy szerint, XY, aki itt vagy most az Isten tiszteleten, és hallgatod ezt az ige hirdetést, te tudod azt, amit az apostolok tudtak? Hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Látok bólogatásokat. Oké, de mit jelent az, ha tudod azt, amit az apostolok tudtak? A tudás az egyrészt jelenti azt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az egész életedet alapvetően meghatározza ez a mondat, ami itt megfogalmazódik. Mindent, ami veled történik, ahogyan reagálsz dolgokra, ahogyan meghozod a döntéseidet, ha te tudod azt, amit az apostolok tudtak, akkor ez valóban az életed minden dolgát meghatározza, mert ez az alapja és ez a középpontja mindennek. Akkor átélted a szabadulást, és új életet kaptál Krisztustól. Akkor nem vagy már az a nyomorult ember, aki korábban voltál. De aki ugyanakkor tapasztalod azt is, hogy amikor elbuksz, akkor hogyan könyörül meg rajtad újra és újra a te urad. Ha tudod azt, amit az apostolok tudtak, akkor ez a tudás az egyrészt ezt jelenti. De aztán másrészt, ez a tudás azt is jelenti, hogy kaptál róla tanítást, el tudod mondani ezt a tanítást, és ki tudsz állni emellett a tanítás mellett, bárhol, bármilyen helyzetben. Ha tényleg tudod azt, amit az apostolok tudtak, akkor te is ugyanúgy vagy, mint ez a Péter és ez a János, akik mennek a templomba, és nem missziózni akarnak, hanem észreveszik azt a helyzetet, amiben az Isten őket, mint misszionáriust használni tudja. De ez azért van, mert ők ezt tényleg tudják, amiről egyébként utána beszélnek. És akkor, hogyha te tudod, amit az apostolok tudtak, akkor ugyanolyan vagy, mint ők, hogy nem hagyod magad eltéríteni ettől. Ugye ezt a két apostolt a nagy tanács elé állítják, és ott fenyegetőznek. Végén ugye azzal zárul a történet, hogy jól elverik őket, meg megfenyegetik, hogy nem beszélhetnek Jézusról. És akkor azt mondják, hogy nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla. Ti mondhattok, amit akartok, csinálhattok, amit akartok, nem tehetjük meg. Lehet olyan, hogy minket is el akarnak hallgattatni fenyegetéssel. De lehet, hogy csábítással meg, csalikkal akarnak, szép szóval akarnak elhallgattatni. És akit sikerül elhallgattatni, akár ilyen módon, akár olyan módon, az igazából nem tudja azt, amit az apostolok pedig tudtak. És aztán a másik dolog, ami így ezzel az igével kapcsolatban nekem most nagyon a szívemre helyeződött, az az, hogy én biztos vagyok abban, hogy ebben az évben az imahét kapcsán, ugye fantasztikus igéket kaptunk, lesz olyan, akit az Úr elhív a szolgálatra. És lesz olyan, akit arra fog indítani az Isten, hogy kilépjen a megszokottból. Hogy ne csak a falakon belül akarja dicsőíteni az Istent, és a falakon belül akarjon szolgálni, az se lebecsülendő, ami a falakon belül történik, de az Isten ennél sokkal többet akar ránk bízni. És lesz olyan, aki meg fogja ezt érteni, és el fog indulni, és lehet, hogy tényleg távol lévőket, lelkileg vagy fizikailag távol lévőket fog keresni, és megszólítani az evangéliummal. De biztos lesz olyan is, és lehet, hogy közöttünk is ilyen is, meg olyan is van, akit abban formál az Úr, hogy a hétköznapokban legyen látása. Hogy a hétköznapokban ismerje fel azokat a helyzeteket, hogy ki az én sántám, akin most keresztül esek, és akinek, ha odadobom az alamizsnát, vagy azt, amit mindenki gondol, hogy neki a segítség, azzal csak fenntartom. Én is hozzájárulok, hogy fennmaradjon a nyomorult állapota. Lehet, hogy van, akinek azért kell ezen a héten, ima héten részt vennie, hogy ezt meghallja, hogy neked látásod lehet az Istentől arra, hogy a hétköznapi helyzetekben hogyan tudod az evangéliumot tisztán és világosan úgy megfogalmazni, hogy a szabadító Krisztus tényleg munkálkodni tudjon annak az embernek az életében. És lehet, hogy lesznek nekünk is konfliktusaink emiatt. Azért erre készüljünk fel. Sőt, lehet, hogy azokkal lesznek konfliktusaink, és ez is egy nagyon megrendítő része ennek a történetnek, akik azt hiszik, hogy Jézustól kell megvédeni az egyházat. Akik azt hiszik, hogy ők tudják, hogy mit kell vallásos cselekedeteket tenni, meg mit jelent a kegyes élet. És pont szembe mennek az Úr Jézussal. Lehet. Lehet, hogy minket is ilyenek fognak támadni, és megjedünk tőlük. Vagy tudjuk azt, amit az apostolok tudtak, hogy de nincsen üdvösség senki másban, és nem ijedünk meg a fenyegetésektől, vagy a szép szóval adott körítéstől sem. Mert tudjuk azt, hogy azok az elveszettek. Másként pusztulásra vannak ítélve, de Krisztus fel tudja őket emelni. Szóval ne ijedjünk meg, hanem tegyük, mondjuk, ami ránk van bízva. Mert nincsen üdvösség senki másban. És ez az utolsó gondolatom. Ez a más. Mi minden lehetne a más? Lehet, hogy elsőre az a gondolatunk, hogy hát persze nincsen üdvösség semmilyen más vallásban. Persze. Nincsen üdvösség semmilyen más eszmében. Persze. Nincsen üdvösség semmi másban, az önmagunk meg az ember jóságába vetett hitben sem. De nincsen üdvösség másban, a vallásos jóságban sem, meg a vallásos cselekedetekben sem, hanem egyes-egyedül Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki meghalt és feltámadt, aki élő Úr, aki cselekszik, és aki ma ugyanolyan hatalmasan cselekszik, mint amilyen hatalmasan az apostolok idején cselekedett. Testvérem, neked van-e hited? Olyan hited, mint Péternek és Jánosnak, hogy komolyan veszed és mered hirdetni Krisztus nevét, annak, akit az Úr személy szerint eléd hozott. Én azt kívánom, hogy legyen. Hogy ne legyen hiába való az itt létünk. Hogy ne az legyen, hogy jól éreztük magunkat, meg jó volt találkozni, meg jó volt együtt énekelni, meg nem tudom én, hanem hogy erősödjünk meg ebben. Mert Isten hatalmasan cselekszik ma is. És nagy dolgokat cselekszik ma is, és nagy dolgokat készít ma is. Az a kérdés, hogy minket ebben tud-e használni. Hogy akar, abba biztos vagyok. De hogy tud-e, az rajtunk is múlik. Amen. Énekeljük a megkezdett éneknek a következő két versét.
Én is szeretettel köszöntöm az imahétre egybegyűlt gyülekezetet, a baptista gyülekezetnek a köszöntését is ilyen módon adom át, és az Ézsaiás próféta könyve 61. fejezetéből első két vers, ami előttünk lehet, de ezt az ige szakaszt megtaláljuk Lukács evangéliumában is, annak a szájából, aki merte magára vállalni, hogy ez az ige beteljesedik az ő személyében, és innen szeretném felolvasni azt a kis szövegkörnyezettel együtt történetben, ahogyan ez zajlott Jézus, amikor Názáretben szolgál, Lukács evangélium a 4. fejezet 14. versétől. Talán egy kicsit így teljesebb módon is látjuk, hogy Jézusnak miért volt ilyen erős az ő szava, az ő hatalma, amikor tanított. Így szól a jelzett helyen Isten igény Lukács 4.14-től. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a hír az egész környéken, tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názaretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindjárt egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és ezt kérdezgették. Nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk, biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Eddig Isten igéje. Ott van, ott lehet bennünk a kérdés, hogy egy ilyen gyönyörű ézsaiási profécia után, ha valaki tudott igét hirdetni, Jézus az volt, hogy létezik, hogy a teljes hallgatóság megtelik haraggal, és az aktuális igehirdetőt, itt éppen az Úr Jézust, meg akarják semmisíteni. Jó sikerült igehirdetés, azt hiszem, és minden igehirdető arra vágyik, hogy a prédikációja az valamilyen hatást váltson ki a gyülekezetben, hát de kell azzal is számolni, még Jézus is járt így, hogy nem egy nagyon pozitív hatás volt ez, mint ahogy azt a pünköstkor Enikő is említette, hogy mit éltek át az apostolok, az első gyülekezet, hanem kicsivel később, ott is már egy gyógyítás után már a nagy tanács elé kellett állni, és nem volt olyan osztatlan a siker. Hogyan létezik ez? A téma, a második rövid buzdítás, és szándékom szerint rövid buzdítás az ige alapján, egy kicsit ilyen érdekes szóval olvashatjuk, az evangélium hirdetése holisztikus módon. Úgy fordítottam ezt le, az evangéliumot hirdetni annak teljes formájában. Teljes formájában is buzdítást kapunk arra, hogy forduljunk oda azok az elesettek, azok a nehéz sorsúak felé is, akik talán könnyen a gyülekezetnek, sőt a társadalomnak is a peremén vannak, vagy éppen még azon túl is, és mindenkinek szóljon Jézus Krisztusnak az örömhíre. Miért probléma ez? Hát hiszen pont nem a szegényeknek van szüksége, az elesetteknek, az árváknak, a betegeknek, az özvegyeknek, akit a szitottaknak a jó hírre. Visszaemlékezem arra, amikor 1,5 évvel ezelőtt az Isten hívását megértve ide költöztünk családommal, a baptista gyülekezeteknek a hívását elfogadva, hogy az egyik ige szolgálatban mai napig az üzenetét hordozom, az Isten szólt, és a nagyon ismert ige volt előttünk, amikor Jézus megmossa a tanítványoknak a lábát, és egészen odáig úgy voltam vele, hogy nekem is oda kell fordulni emberekhez Jézus mintáját követve, és lehajolni hozzájuk, és megmosni az ő lábukat. És akkor az Isten azt az üzenetet adta, hogy rosszul gondolkodom. Nem kell lehajolnom az emberek lábához, és megmosni az ő lábukat, mert Jézusnak kellett lehajolni, megmosni az emberek lábát. Én azok között vagyok a sorban, akiknek szintén megmosta Jézus a lábát. Én mellé hajolhatok az én embertársamnak, de nekem nincs hova lehajlonganom. Én lent vagyok, ugyanott, ahol a többiek is. És én nem vagyok Jézus. Nagyon szívem ragadt ez, és amikor gyülekezeteinkben, talán ki van itt a gyülekezetben, aki ne adott volna még valami kis forintot, valami kis ruhát, valami kis apróságot, vagy éppen egész nagy dolgot egy rászorulónak, könnyen gondolkozunk úgy, mi is most mindenféle különleges családokban látunk betekintést gyülekezetünkben, akiknek valami sajátságos élethelyzete van, akár gyermekek nevelése révén, vagy egyéb módon, hogy mi szeretnénk odafordulni és lehajolni hozzájuk, de nagyon veszélyes dolog lehajolgatni, testvérek, más embereket így látni, hogy ők lent vannak, én meg egy pozícióban, ahonnan lehajolhatok. Az Isten arra hív bennünket, hogy mi mellé oda kell hajolnunk azok felé, akihez az Isten le akar hajolni. És ezzel azt az üzenetet hozom mindannyiunknak, hogy amikor mi azon gondolkozunk, hogy meg kell osztanunk rászorulók felé az evangéliumot, véletlenül se tekintsük őket úgy, mintha mi kívül lennénk az ő rászorultságunkon kívül. Kell elsősorban észlelnünk azt a veszélyt, hogyha mi mások felé akarunk szolgálni, akkor nagyon gyorsan kiszervezzük magunkat az evangélium alól. És azon gondolkozunk, hogy Istenem, adj ilyen-olyan szolgálatokat, szeretett szolgálatot, és mi szeretnénk másoknak hirdetni az evangéliumot, mert nekik szükségük van rá, de hát én köszönöm szépen, én jó vagyok, én már mindent tudok. az Úr Jézus, amikor ott megszólalt, és a proféta igének a három mondatát hozom, de úgy, hogy lássuk a kis történetben, hogy Lukács elénk hozza, hogy hogyan válaszol Jézus. Az első kérdés, hogy ki tölti be ezt a mondatot, amit az Úr Jézus így olvasott, idéz. Ő maga mondta Ézsaiásnak, hogy írja le, és később visszaidézi a Úr Jézus az Ézsaiásnak adott igét, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Ki tölti be ezt a profécia üzenetet? És be kell lássuk azt, hogy Jézus volt, amikor ő felolvasta, el is ámultak rajta hallgatóik, mint amikor a puzzle darab, ezek kis kirakós gyerekek, néha felnőttek is szívesen játszanak, de lehet egy autószerelés közben is a megfelelő alkatrész, vagy amikor éppen a konyhában a megfelelő alkatrész az ételbe is, hogy helyére kerül, hogy na végre ez így jó, ahogyan van, hogy amikor Jézus szájából hangzik az a mondat, amit Ézsaiással leíratott az Úr, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ezt Jézus Krisztus egyedül ő tölti be. Kell ezen gondolkozzunk, amikor azon gondolkozunk, hogy hogyan hirdessük az evangéliumot minden embernek, hogyan hirdessük azoknak, akiknek van valami baj, valami probléma az életükben, hogy ezt egyedül Jézus Krisztus tölti be, az Úrnak lelke van én rajtam. Hadd menjek tovább, ezt mondja a proféciában Ézsaiás, és mondja az Úr Jézus, az, hogy evangéliumot hirdessek. Itt arra a kérdésre kapunk választ, hogy mi a cél? Mi a cél? Azt mondja az Úr Jézus, hogy evangéliumot hirdessek, és az egész profécia idézet, még egyszer felolvasom, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Hát itt szegényekről van szó, itt foglyokról van szó, itt vakokról van szó, itt megkínzottakról van szó, tehát rendben, akkor valami kapcsolat van a mi témánk, és akkor az ott, amit az Úr Jézus itt mond, az Ézsaiás proféciát visszaidézve, de hogy mi volt a célja Jézusnak? Azt hiszem, neki van joga arra, hogy meghatározza, hogy mi hogyan gondolkozzunk az evangélium hirdetését, illetően személyes, családi és gyülekezeti, sőt ilyen alliansz körben is, mert az Jézus megmondja a célját az ő jövetelének és az ő lehajló szándékának. Döbbenetes, hogy a szegényeknek a megsegítése Jézus számára nem cél. A gyógyítás Jézus számára nem cél. Mennyit változtatna imaköreinken, közbenjáró imádságainkat tudnánk, hogy Jézusnak nem az a célja, hogy valaki meggyógyuljon, hogy valakinek az anyagi helyzete helyre álljon. Jézusnak nem cél ez, hanem pusztán egy eszköz valaminek a bemutatására. Azt láthatjuk, hogy két ószövetségi történetet éppen csak megemlít az Úr Jézus az ő prédikációjában. És ha valaki prédikál, akkor Jézus jól prédikált. És talán ismerős is volt számunkra. Mindkét történetet elolvastam, és oly, de szíven ütött, hogy kellett, hogy fölidézzem azt, hogy mindkét történetben pogányok szerepelnek főszereplőként. És mondja Jézus az ő prédikációját zsidóknak. Abban az időszakban, amikor Illés szolgált, azt mondja, hogy Szidónba, külföldön, pogány lakta területen egy sareptai özvegyasszonyhoz lett küldve, és csak a történeteknek, mindkettőnek a konklúzióját hadd olvassom el. Ezt mondja az a sareptai özvegyasszony, akinek a lisztes fazékából nem fogyott ki a liszt, és az olajos korsója sem fogyott ki az Úr ígérete szerint. Aztán meghal a gyermeke, számon kéri a prófétát, és ez az özvegyasszony bűnbánatra jut, mert azt mondja, hogy talán a bűnömre emlékeztetsz, amikor elveszed még a fiamat is, és amikor Isten úgy könyörül meg ezen a családon, hogy visszaadja ezt a halott gyermeket élőként, a fiút az édesanyjának, így szól bizonyságképpen az édesanyja, az asszony így felelt Illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Még az olajos korsó, a lisztes fazék csak részben vezette őt el az Istenhez, ott, amikor megtapasztalja, hogy a bűnére is rámutatott azon keresztül, hogy a legnagyobb válságot éli meg ez az édesanyja, fiát veszti el, akkor az Isten válaszol, és ott többet kap, mint halott feltámasztást az édesanyja, hitet kap, egy pogányasszony az élő Istenben. Aztán ott van egy másik helyzetben Elizeus próféta, szintén az Úr Jézus mondja, Szír Naamával a találkozás. Nagy hacacáré van az udvarban, amikor meghallja ezt a zsidó királya, hogy mit kíván a szomszéd ország uralkodója. Biztosan ez valami hadi csel, hogy a lehetetlent kéri, hogy gyógyítasson meg ez a nagyon beteg Naamán. És azt olvassuk a történet végén, amikor mégis gyógyulást kap a próféta, keresztül az Úr csodát tesz. Így olvassuk. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. És egy pogány ember hitet vall az élő Isten mellett. És megint azt mutatja Jézus, hogy gyógyulások vannak ezekben az ószövetségi történetekben, de ez csak eszköz volt arra, hogy az Isten bemutatkozzon, hogy ő van, hogy ő él, sőt, csak ő az egyetlen élő Isten. A szegények megsegítése, a betegek gyógyítása Isten számára nem cél, hanem eszköz arra, hogy bemutassuk azt, hogy ő kicsoda. Aki rászoruló, az megszólítható az evangéliummal, és az a nagy örömhír, hogy talán, ha magunkban nézzünk, felfedezzük a mi rászorultságunkat is, mi az, amivel hiány vagyunk, nem vagyunk mi különbek annál, akinek valamelyik testrésze hiányzik, akinek nem helyén ver a szíve, akinek túl görbe a háta, vagy itt fáj, ott fáj, vagy éppen nagyon kevés pénze van, vagy éppen nagyon kevés tűzifája van, nem alig jut eledelre, vagy hiányos az öltözéke, mindannyian rászorulók vagyunk, ezért mindannyian megszólíthatók vagyunk az evangéliummal, és valóban oda tudunk egymás felé hajolni. Drága barátom, drága embertársam, neked is az evangéliumra van szükséged? Nekem is az evangéliumra van szükségem. Mindannyian rászorulók vagyunk, tehát mi a cél, hangzott a kérdés, hogy Jézus evangéliumot hirdessem. És a harmadik, azt mondja az Úr Jézus prófétát idézve, hogy szabadon bocsássam. A történet végén azt olvassuk, hogy miután le akarták taszítani Jézust, átment közöttük, és eltávozott. És ha lapozunk a Bibliánkban, ha valakinek van esetleg a kezében, megnézhetjük, hogy Jézus megy tovább, és mit csinál. Hova távozott el Jézus a prédikáció után? Elmegy, tisztátalan lelkeket űz ki, meggyógyítja Péternek az anyósát, majd Jézus nagyon sok beteget gyógyít, aztán csodát tesz, egy leprással meggyógyítja a bénát, és sorolhatnánk, Jézus végzi ezt a szociális munkát, ezt a tevékenységet, sok gyógyulást és sok csodát tesz, de mindig azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra, elérkezett a szabadító. Ha tetszik, ugye kegyelem és irgalom gyakran összekapcsolt szavak hangoznak el szószékeken, a kegyelem igéit, üzenetét hirdeti Jézus hitelesen, de irgalmasan teszi. Úgy teszi, mint amikor ránéz a sokaságra, és azt mondja, szánta őket. Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és noha fáradt volt Jézus, fáradtak voltak a tanítványok, de mégis engedte magához őket, mert akarta őket megszabadítani, nem csak fizikai bajukból, hanem elsősorban bűneikből. Sokokon segített tehát Jézus, de ezzel a céllal, 43. verset olvasom a 4. fejezetből, más városokban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. Jézus ezért járt szerte, és ez a bátorítás mi számunkra lehet, hogy a mi családunkban is, a más városrészeken, más településeken, olyan jó, itt Tuzsértól, Pappög is, nem is tudom hány településről vagyunk, most csak itt ezen a helyszínen, vinnénk haza ezt az örömhírt, és mennénk szerte széllyel hirdetni azt, hogy Jézus könyörül, odafordul a szükségben lévőkön, de azzal a céllal, hogy teljes értelemben hirdettessen az evangélium. Legyünk ebben mi is Istennek jó munkatársai, legyen így, legyünk az ő szolgálatában. Amen.
Kérjük a kis Allianz zenekart, hogy akkor most mi pihenünk és jelezzük a szolgálatot, akkor is csak ők fognak nekünk énekelni zenélni.
gyülekezet, nem kiegészíteni szeretném, amit hallottunk, hanem csak egy nagyon röviden összefoglalni, és ebbe belefűzni azt, hogy nekem mit jelentett, amit hallottam, amit a Enikő mondott a szolgálatában, hogy tudjuk, hogy mi mondani valunk, csak ehhez erőt is kell kérni, meg bátorságot, hogy el is mondjuk adandó alkalommal. Ez egy nagyon fontos volt számomra, mert valóban a bátortalanság, meg a félénkség, az visszatart bennünket attól, hogy amit az első apostolok kinyilvánítottak, hogy nincs senkiben másban üdvösség, az üdvösség szó azt jelenti, hogy megmenteni valakit, és hogy talán ezért szólunk kevésszer, vagy ezért fordulunk oda kevésszer embertársainkhoz, mert csak ez a szó van a fülünk, hogy üdvösség, és arra úgy gondolunk, hogy ezt úgysem értik csak azok, akik templomba járnak, vagy gyülekezetbe, vagy Bibliát olvasnak, ha talán lefordítanánk az ő nyelvükre, és azt mondanánk, hogy Isten téged boldoggá tud tenni, meg tud menteni, és neked az életedet meg tudja tölteni sok jóval, akkor talán érthetőbbé válná az üzenetünk, is hitelesebbé. Ez volt az egyik, amit én kaptam. A másik, amit Krisztián testvérünk mondott, hogy bizony talán ez az, ami ugyancsak visszatart bennünket attól, hogy mások felé szolgáljunk, ahogy azt az Úr Jézus tette, és amire bíztatott bennünket, hogy talán egy kicsit nem hiszünk abban, hogy nekünk is szükségünk van arra, amit másoknak kívánunk, és talán ezért nem vagyunk hitelesek. Én ezt így magamra értem, hogy igen, hogy lábat akarunk mosni, és akkor kicsit belehelyezkedünk abba, hogy jaj, hát mi egyébként olyan nagyok vagyunk, de most megpróbálunk olyan kicsik lenni, holott hát nem ez az igaz, hanem amit hallottunk, az olyan értékes gondolat volt nekem, hogy bizony az az ember tud segíteni a másikon, aki kifejezi, hogy hát én is veled együtt keresem Isten segítségét, gyere és keressük együtt. Egy dolgot szeretnék mondani, hogy az én lelkészemtől azt tanultam, hogy amikor valakit elkísérünk utolsó útjára, akkor ő mindig a családdal ment, és mindig az volt a véleménye, hogy a lelkész a családdal gyászol, és a családot vezeti a szomorúságukban oda, és én azóta ezt megfogadtam, és éppen tegnap előtt is egy szegény család hozzátartozóját búcsúztattam, és most újra megértettem azt, hogy mennyivel másabb ott menni, ahol lehorgasztott fejjel mennek a családtagok, és ahol sírdogálnak, mennyivel másabb ott menni, mint a kocsi előtt, ugye rendszeresen meg akarnak győzni a temetkezési alkalmazottak, hogy erre kell menni, arra kell menni, tessék vezetni a menetet, és én mindig mondom, nem azért, mert én találtam ki, hanem mert ezt tanultam a lelkészent, hogy én a családdal szeretnék menni. Legutóbb Kemecsén búcsúztattam egy kedves testvérnőket, ahol a temetkezési alkalmazott elég komolyan rám szólt, hogy de nem ez a szokás, hanem ott tessék menni. Mondtam, nem. Pedig nem vagyok egy nagy ellentmondó alkat, de mondtam neki, hogy nem, a családdal szeretnék menni. Nem elöln, ahol senki nem megy. Én ő hozzájuk tartozom, és én az ő gyászukban akarok osztozni. De ez a gondolat, ez nagyon értékes volt, amit Krisztián mondott, hogy bizony nem felülről mossuk mások lábát, hanem mi is ott ülünk. És az a hiteles, nekünk is ez ad muníciót, hogy ne lekezelően szolgáljunk, hanem hogy fölemeljünk valakit, mert az Úr Jézus is ezt tette. Ezzel példát adott, hogy meg kell mostunk egymás lábát, de bizony úgy, mint akik mi magunk is erre szorulunk naponta. Hát köszönjük a szolgálatokat, és ugye ima hét van, itt még csak annyit elmondok, hogy talán mindnyájan tanultuk a KT-ból azt, hogy az imádság az őszinte szívből jövő beszélgetés Istennel. Vannak, akik megijednek, hogy azért nem jönnek az ima hétre, mert hogy ott erőltetik az imádságot, és jaj, én nem tudok olyan szépen imádkozni, mint mások, akkor nem megyek. Ugye van egy ilyen mondás, hogy az egyszeri hívő oda ment a lelkészhez, és azt kérte tőle, hogy lelkész úr, én soha nem fog tudni olyan szépen imádkozni, mint maga. És mondta neki a lelkész, hogy nem baj, kedves, hát ha nem tud szépen imádkozni, akkor csak tessék elkezdeni úgy, ahogy akar imádkozni, de azt mondta, hogy még az sem megy nekem, nem is jön a számra szó, és azt mondta nekem, akkor meg tessék elkezdeni mondani az ABC-t, és majd Isten összerakja, hogy mit akar maga mondani, és hogy mit akar ő hallani, és akkor ez egy nagyon, nem sértette meg, reméljük azt az asszony, de értésére adta, hogy nincs kifogás, nincs is erőltetés, tehát nehogy itt valaki úgy érezze, hogy azért hívtuk, hogy feltétlenül imádkozzon, mert ha nem, akkor biztos, hogy baj van vele, csak az ima hétnek ez a célja, hogy együtt vagyunk a világban, gondolom sok millióan, akik az Allianz héten összejönnek, és imádkozunk, vagy meghallgatjuk mások imádságát, és áment mondunk rá, vagy csak egyszerűen elkezdjük mondani az ABC-t. Vagy csak egyszerűen hallgatunk, mert az is elég. Na hát így szeretném akkor, ahogy a elmúlt alkalommal is, az evangélikus gyülekezet kérését tolmácsolni, egy családért imádkozzunk, akik most bajban vannak. Imádkozzunk értük. A baptista gyülekezet a gyerekek és az ifjúság közötti missziójukat, munkájukat hozzák, mint ima témát, imádkozzunk ő értük. Isten adjon munkásokat, és adjon gyerekeket és ifjúságot, hogy ne álljon meg a munka, mert ezt minden egyház tudja, hogy ha nincsenek gyerekek és ifjúság, akkor egy generáción belül kiürül a gyülekezet. És ezért fontos, hogy a gyerekeket is hívogassuk és megmentsük. És a mi egyházunk, miért is imádkozzunk, nem tudtam hirtelen mit mondani, amikor összegyűjtöttük az ima témákat. Mi miért imádkozunk, vannak itt közülünk? Hát, mi is valami ilyesmiért, a gyülekezet jólétéért, és azért, hogy ebben a helyzetben, amiben mi vagyunk, most 5 iskolát kellett állami fenntartásba visszaadnunk, itt Tisza-Szentmártonban, Beregdarúcon, Gemzsén, Gyürén, Tisza-Szentmártonban és Gulácson. Most nekünk ez a nagy szomorúságunk, hogy nem folytathatjuk ezt a munkát. Talán ezért imádkozzunk, ha valaki gondol ránk. És hát ez a két szolgálat, ami elhangzott, ez azt hiszem adott muníciót arra, hogy amit hallottunk magunkra nézve, azt elimádkozzuk, amit úgy éreztük, hogy nekünk szólt, azt kérjük, vagy hálát adjunk, ami megvan bennünk, vagy valljuk meg, hogy bizony-bizony ránk fér az ige tanítása, mert mulasztottunk. Mindent szívesen hallgat meg Isten. Akkor talán mindent elmondtam, ami föl van írva, van-e még valami, amit kifelejtettem, akkor csendesedjünk el és imádkozzunk. Lehet többször is imádkozni valakinek, röviden imádkozzunk ki, ahogy a szíve indítja.
Uram, köszönöm neked, hogy te szabadító úr vagy, és köszönöm azokat az életeket, amelyek már megtapasztalhatták a te szabadító jelenlétedet. Imádkozom azokért az életekért, amelyekben ezután fogod a te munkádat elvégezni, akár fiatalokról, gyermekekről, akár felnőttekről van szó, akár nehéz helyzetben lévőkről, akár jó körülmények között élőkről.
Amen. Uram, köszönöm neked én is, hogy a te nevedben jöhetünk most össze, és arra bátorítasz, hogy bátran vállaljuk fel életünkben bizonyságképp, hogy mindaz, amit átélhettünk, hogy megszabadultál, hogy megtartasz bennünket, és ezt napról napra tapasztalhatjuk, vállaljuk fel, hogy az azért van, mert te vagy az, aki megtartasz bennünket, te vagy az, aki bűneinket, az én bűneimet megbocsátottad, te vagy az, aki megtartasz, és kimentesz minden helyzetből, vagy adsz erőt ezekben a helyzetekben. Imádkozom Úr Jézus gyülekezeteinkért, betegekért, akik különösen nehéz helyzetben is vannak. Imádkozom gyülekezeteink jövőért, segíts Úr Jézus meglátni az útjainkat, amelyeket te rendelsz, és imádkozom azokért, amikor esetleg kapuk bezárulnak, hogy ezt is hálával, a te tőled kapott békességgel tudjuk megtenni, elengedni, legyen minden a te dicsőségedre, és segítsen betölteni a ritványi küldetésünket rámutatva. Amen.
Amen.
Úr Jézus, én hálát adok azért, hogy megváltottál engem is, és valóban megszabadítottál rossz életemtől, félelmeimtől, mindenemtől, amelyek elválasztottak tőled, és sokszor szomorúságot okoztam ezen embereknek. Köszönöm, hogy te veled egy újat kezdtettem, és köszönöm, hogy ezt akarod ma is adni. Ezért hangzik ma is ez az üzenet. Benned van a szabadulás, benned van a gyógyulás. Kérlek akkor, hogy ez mindig legyen a kincs számunkra, és mindig tudjunk, hogy Jézus utolsának élni és valami te olyan, mert másokat is meg tudsz menteni, és meg is akarsz. Uram, kérlek, segíts, hogy felismerjem a váratlan helyzeteket, amikor neked is szólni kell, és segíts, hogy ezt meg tudjam. Áldjuk a testvéreket. A városnak, és a környékben állni bennünket, legyünk a te eszközé, és legyünk a te jó tanulmányt. Amen.
Amen. Amen.
Minden gyermeket köszönjük, hogy aki hozzám megy, aztán nem küldjük el, hanem megsegített. Köszönjük a gyógyulásokat, a betegségektől, és köszönjük azt, hogy senkit nem terhez feletti, mint ahogy azt elbírjuk viselni. Legyen minden dicsőség a tanulmánynak.
Amen.
Amen. Mennyei édesatyám, olyan hálás a szíved, hogy lehetőséget kaptam erre az alkalomra. Itt lehessek a testvérekkel. Mert megígérted, hogy ne féljek. Gyermeket kifogadták, nevemet szólították, és megígérted, hogy ahol kettő-hárman összejövünk a te nevedben, és kicsit tanítja, és akkor azt kezdjük-e. És köszönöm, atyám, tőled kaptam mindent, az életet, a családot, a testvéri közösséget. És így hozom előtt a szorult helyzetben lévő családokat, a betegeket, az időseket. És kérlek, atyám, hogy teremts nemzetközi békességet az Úr Jézus kelvényedbe, kérlek, hallgass meg.
Amen. Amen.
Úr Jézus, áldalak, magasztalak téged, és köszönöm azt, hogy te vagy a szabadító, te vagy a megváltó, és köszönöm minden elvégzett szabadításodat az életünkbe, és Uram, hogy még kérlek ilyen győzelmeket, hogy tényleg lehessünk szabad gyermekeid, élhessünk szabadon ebben a világban, és hirdethessük a te szabadat, Uram, és Uram, én hadd hozzam eléd most így az evangéliumi testvérközösséget, hogy te látod ezt a helyzetet, amiben kerültek, hogy Uram, ez is egy olyan lehetetlen helyzet, amivel kérjük a te megoldásodat, kérjük azt, hogy te légy az, aki helyreállítod azt, ami elromlott, és és könyörgök azokért az iskolákért, amelyeket elveszítettek, de az a reménységem, hogy te mindenkinek utána néz, aki igazán kerestél, Uram.
Amen.
Úr, ez csak hálás szóval mai napban, amelyet köszönjük, hogy te szolgálatba állítottál minket, és hogy nem adtál minden magunkra, megállottad a mi szolgálatunkat. Köszönöm neked a mindennapi kegyelmedet, és add, hogy jó ezt az ötlásunkat a kezedben, hogy ezáltal más is megismerhessen téged. Amen.
Amen.
Mennyei édesatyánk, háladással imádkozunk a bajba jutott evangélikus családért, kérünk, adj nekik békességet, bátorságot, köszönjük, hogy megígérted, nem adsz nagyobb próbatételt, mint amit elszenvedhetnénk, és a kimenekedést is megadod, kérünk, így építsd meg, gyógyítsd meg, újítsd meg őket. Kérünk, áld meg a baptista gyülekezet kívánságát, kérését, szolgálati vágyát, hogy szolgáljanak a gyermekek és a fiatalok között is. És kérünk mi is intézményeinkért, az ott tanuló diákokért, tanárokért, te légy az ő gondviselőjük. És kérünk az Allianz imahét programjában is, hadd imádkozzunk a kívülállókért, akik felé szolgálhatunk alázattal, hadd imádkozzunk azért, hogy az örömhírt mondjuk nekik, és ne vallást, ne egyházat propagáljunk, hanem örömhírt hirdessünk számukra, szenvedéllyel, mint hogy mindenki más, amit fontosnak tart, azt nem hallgatja el, hát, hogy mi se hallgassunk, hanem szeretettel és jó szándékkal, örömmel adjuk tovább az evangéliumot. Kérünk így, mindnyájunkat erősíts meg, azokban a dolgokban, amelyeket ma hallottunk, hadd változzunk, hadd szánjuk oda még inkább életünket ezekre a célokra, és hadd várjunk ehhez napról napra tőled felülről való segítséget, hiszen nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk így. Kérünk, áld meg egyen-egyenként életünket, gyülekezetenként, szolgálatunkat, egyházanként, ami missziónkat is, közös céljainkat, és kérünk, így emlékezzél meg a világban arról a sok szenvedőről, akik most háborúkban szenvednek, gyászolnak, szomorkodnak, kérünk valóban, adj békességet, tőled valót. És Úr Jézus, a te békességed, amely minden értelmet felülhalad, kérünk, őrizze meg szívünket, és gondolatainkat is, te benned. Amen.
Amen.
Szeretném hirdetni, hogy holnap 17 órakor találkozunk az evangélikus templomban, még akit lehet hívjunk el, ott lesz a záró alkalom, és utána szeretett vendégség is lesz, aki szeretne egy kis pogácsát, vagy valami kis süteményt hozni, azt tegye meg, ott teát kapunk, úgy hallottam, és süteményt pedig akkor viszünk magunkkal, és ott beszélgetünk. Még amikor vége lesz az istentiszteletnek, most sem kell elsietni senkinek, de holnap pedig még inkább oda szálljuk az időt, hogy ha már vendégek vagyunk, akkor nem jövünk el olyan hamar onnan, hanem ott maradunk és beszélgetünk, és biztos lesznek holnap ott olyanok, akik ide nem tudtak eljönni, úgyhogy mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akkor holnap 17 órakor az evangélikus templomban. A persei pénzt, amit elmúlt vasárnap gyűjtöttünk a mai alkalommal és a holnapi alkalommal, elküldjük az Allianz közösségnek. Ugye az olaszországi hívők állították össze ezt a heti programot, ami most alapján mi végigmentünk, 3 napig igaz csak, de ők állították össze, de ők évközben is működnek, ez az Allianz szövetség. Hát Allianz, a szövetség, ezt jelenti az Allianz, de hogy hívják őket? Allianz közösség, vagy Allianz? Hát igen, szóval ők évközben is szerveznek programokat, készülnek erre a hétre, nem csak ez az egy hét, ami, hogy mondjam, csak amit tesznek értünk, elsősorban az egyházakért, a kisegyházakért, majd lehet, hogy jobban be kellene kapcsolódnunk a munkájukba, jobban megismerni őket. Rendszerint csak ilyenkor kapunk észbe január első hetében, hogy megint Allianz hét van közben, évközben nem is gondolunk rájuk, de jobban be kellene kapcsolódnunk a velük való szolgálatba. De most a persejpénzt akkor nekik küldjük el, ők egy hírlevelet készítenek, mindig megkeresik a gyülekezeteket, nem tudom még mi a szolgálatuk, de most őket fogjuk támogatni. Aki a persejbe tesz, akkor tudja, hogy ezt a egyesületet, vagy ezt a közösséget támogatja. Aki még nem kapott igekártyát, amit nagy köszönettel veszünk az evangélikus gyülekezettől, ők készítik minden évben nagyon hűségesen, az kérje el, és megkapja Enikőtől az igekártyát. Aki még nem kapott, de aki esetleg még egyet kér, nem tudom, erre van a lehetőség, ezt nem tudom megígérni, de majd Enikő fogja osztani. Tehát hagytam-e ki valamit? Van-e valami, amit említsünk a holnapi nappal kapcsolatban, vagy a mai nappal kapcsolatban még jutott eszünkbe? Megerősíti evangélikus lelkésznő Enikő a hívást, úgyhogy most már megyünk mindenképpen. Eddig is feltett szándékunk volt, de köszönjük, és megyünk holnap, ha Isten akarja, és élünk ez a bibliai hozzátéte, megyünk, ott leszünk. Úr vagyok a világon, ez egy közös ének lesz, a befejező énekünk, ezt énekeljük szívvel, szájjal, Úr vagyok a világon. És akkor beszélgethetünk, és utána akkor holnap fogunk találkozni.